Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
Ülünk az irodában, és kapjuk az ajánlatkéréseket, általában a standard ajánlatkéréseket, és egyszer csak kaptunk egy meglepetés ajánlatkérést. Egy hotelről szólt az ajánlatkérés, ami nem egy akármilyen hotel, és nem egy akármilyen épület volt. Elkészült az ajánlat, meg is nyertük a projektet, és ez egy nagyon szép karácsonyi ajándék volt a cégünknek, mert ez 21 karácsony előtt történt, és úgy mentünk el a céges bulira, hogy ünnepeltük a projektnek a megnyerését, ami volumenben is egy jelentős projekt volt. Hát örültünk neki, de azért bennem már elkezdett motoszkálni valami. Azért nem voltam teljesen nyugodt, mert tudtam azt, hogy ez az épület, ez a projekt, ez nem egy hétköznapi projekt, és sok bonyodalom adódhat. Aztán visszatérve a nyugodt karácsonyi szilveszterből elkezdődött az év, és elkezdtünk készülni a munkára, elkezdtük a kapacitásunkat tervezni, elkezdtük az anyagokat berendelni, és gyakorlatilag startpisztolyjal kézbe álltunk, és vártuk, hogy azt elsüsse valaki, és mi indulhassunk, és vártunk, eltelt a január, eltelt a február, már viszkedtünk, hogy mi menni szeretnénk, föl vagyunk készülve, és itt telt el az első gyakorlatilag 6 hónap az évből, hogy mi megmerevedve álltunk teljes fegyverzetben, hogy kirohanhassunk a várunkból, de ezt nem tehettük meg. Egy ponton a várakozás közben azért kimentünk megnézni az épületet, hogy mégis hogy áll ez az épület, mikor jöhetünk végre mi. És amikor kimentünk, akkor megdöbbenve láttuk, hogy ez az épület romokban áll. Még mindig bontások mennek, óriási a por, óriási a rombolás, és akkor kicsit elbizonytalanodtam, és azt a következtetést vontam meg magamban, hogy ebből a projektből ebből nagy baj lesz.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban. Hello mindenki, én Lavka Dávid vagyok, és ez itt a Story Podcast 4. évadának a nyitó epizódja, és nagy megtiszteltetés, itt ő velem szemben Gál Péter, aki építészként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, és most egy építőipari szolgáltató cég, a GMB Solutions ZRT vezetője, ami többek között a Néprajzi Múzeumon, a Magyar Zeneházán és a Nemzeti Bank épületén is dolgozott és dolgozik most is. Szia Péter!
Szia, hello!
És itt van velünk Rendi nevű kutyusod is. Úgy tervezzük, hogy főleg veled beszélgetek, de lehet, hogy majd őt is fogjuk egy kicsit hallani. És ez a mai nem csak ezért lesz egy nagyon különleges epizód, hanem azért is, mert ezt a GMB Solutions-el és a Showcast médiával együtt készítettük elő. És ezzel az epizóddal az a célunk, hogy feltárjuk a kapcsolatot az építészet és a storytelling között. Méghozzá úgy, hogy mesélünk egy épületről, a felújításáról, és arról a küzdelemről, amit Péter csapata a projekt alatt folytatott az épület megmentéséért és felújításáért, és a beszélgetés végére szeretném bizonyítani nektek, hogy hogyan segítenek az épületeket övező történetek abban, hogy érzelmileg könnyebben tudjuk kapcsolódni egy épülethez, ahogy abban is, hogy egy életre megjegyezzünk magunknak egy épületet. Akár jártunk már benne, akár nem. Péter, általában az epizódokat úgy szoktuk kezdeni, hogy kicsit a beszélgető társamról beszélünk, és szerintem sok mindent elárul mindenkiről az, hogy miközben felnő, felcseperedik, milyen történetek válnak számára nagyon meghatározóvá. Tehát azok a sztorik, amikkel találkozik, azokból mire emlékszik felnőtt korában is. És hogy tudsz említeni pár olyan történetet, ami lehet egy mese, lehet egy film, lehet bármi, lehet egy családi történet, amit a mai napig valamiért magadban hordozol, és emlékszel rá, és meghatározó.
Ez nehéz, mert apámnak rengeteg sztoria volt, imádtam apámat, mert egy igazi humanista volt, egy ilyen ember szerető valaki, aki tudott is az emberek nyelvén beszélni. Tehát ő tudott kommunikálni a legegyszerűbb embertől a legmagasabban kvalifikált emberig, és ugye meg lehet figyelni azt már rögtön egyébként iskolában, hogy valaki köré gyűlnek az emberek, valaki köré nem gyűlnek, és akkor ez egy ilyen kimondatlanul, hogy egy ilyen vezető lesz ezekből az emberekből, és én is mindig úgy voltam, hogy körülbelül mindig csoportosultak, mindig volt körülöttem 4-5 ember, aki ugye engem követett. Ha én kimentem a folyosóra, akkor ők is kijöttek velem. Tehát, hogy ez igazából ez az, amit apámtól hoztam, szerintem ez egy adottság, vagy én nem tudom micsoda, hogy ők elhiszik, hogy ha engem követnek, akkor az nekik jó lesz, nem tudom ezt jobban megfogalmazni. Tehát, hogy ez a képesség talán ez apámtól jött. És most eszembe jutott egy mondás, ami nekem tényleg egy ilyen meghatározó mondás. Azt mondta, hogy a fiam, a játék az szent dolog. Tehát, hogy a játék, a humor az mennyire fontos a mi életünkben, és hogy komolyan kell venni. Tehát valami ilyesmi az ő öröksége számomra egyébként.
Hogy érdekes ellentmondás, nem?
Igen, játék szent dolog.
Építészként végeztél, de most cégvezetőként dolgozol, és ha visszatekintesz, akkor hogy emlékszel kiskorodban, te építész akartál lenni, vagy inkább vezető?
Igazából arra emlékszem, hogy én valamiért mindig is ez az építéssel, valaminek a létrehozásával szerettem volna foglalkozni. Óvodás koromban megkérdeztek, hogy én mi szeretnék lenni, akkor már rávágtam, hogy építész szeretnék lenni, biztos. Nagyon sokat játszottam kockákkal, később legókkal, legókockákkal, és én úgy tudatosan készültem erre valahol, vagy inkább tudat alatt azt mondanám, készültem erre a pályára, de minden esetre mindig is az volt bennem, a mai napig az van bennem, hogy valamit létrehozni, egy ilyen építő embernek tartom magam. És aztán így is indult a pályám, építész lettem, építész tervezésre kezdtem el foglalkozni egy cégnél, és érdekes módon már akkor is előjött ez az irodaházas vonulat, tehát irodaházak felújításában sokat dolgoztam, tehát valamiért ez az iroda, ez engem így végkísér, az iroda projektek, illetőleg hát kezdő építészként már sikerült egy-két olyan épületet terveznem, amik meg is valósultak, mai napig, ha arra járok, akkor megnézem őket, de tulajdonképpen, ha úgy tetszik, pályaelhagyó vagyok, mert ugye nem vagyok gyakorló építész, hanem elkeveredtem egy olyan céghez, akik építőanyagokkal kereskedtek, tehát egy kereskedő céghez, és ott az üzleti világ egy kicsit megfogott, ott dolgoztam közel 10 évet, és akkor olyan termékekkel foglalkoztunk, gipszkarton, szigetanyag, amik ilyen tulajdonképpen tucat termékek, ott volument kellett eladnunk, és ez egy tiszta kereskedelem volt. Ugye vettük 5 forintért, eladtuk 6-ért, és sokat kellett eladni ahhoz, hogy profitot termeljünk. De ugye engem nem elégített ki, és találtam egy olyan gyártót, aki üvegfalakat gyártott, egy dán gyártó céget, és mondtam a főnökömnek, hogy szerintem ezzel lehetne foglalkozni, mert ez belélik a mi portfóliumba, az mindegy száraz építészetbe, de azért ez nem egy pusztán olyan termék, amit el lehet adni, tehát nem egy olyan termék, ami jó napot kívánok, most akciós, és akkor valaki több üvegfalat fog vásárolni. Ehhez egy szolgáltatást is kell adni, hogy az ember kész üvegfalat kapjon. És a főnököm azt mondta, hogy ez jó, nem rossz az árés, de nagyon macerás, ezzel nincs erre kapacitásunk, időnk, hogy ilyesmivel foglalkozunk, de azért mégis kaptam egy kis sarkot, ahol én ezzel tudtam foglalkozni, és aztán ezek az előadások úgy növögettek, de igazából a főnökömet, őt igazából ez nem érdekelte. És akkor 2005-ben ki is váltam ebből a cégből.
De bocsánat, akkor te ott felépítettél egy üzletágat, bevezettél, meg felépítettél egy üzletágat, ami akkor ott eredetileg nem volt jelen, és sikere is vitted, az profitábel is voltad?
Tulajdonképpen igen, hát ez úgy volt, hogy volt egy projektüzletág, amit én vezettem, annak volt egy projektcég, annak voltam az ügyvezetője, és akkor minden olyan dolog, ami a projekttel kapcsolatos, az hozzám tartozott, ezt a projektüzletágat én építettem ki valóban. És akkor ennek része volt ez a bizonyos üvegfal termék is, ami azért egyre nagyobb hangsúlyt kapott, meg egyre nagyobb részt kapott a volumenben. Tehát lehet mondani, hogy ez elkezdett növekedni, ez a termék. De mondom, ez nem ütötte meg a főnököm inger küszöbét, tehát nem mondta azt, hogy holnaptól akkor teljes erővel ezzel fogunk foglalkozni. És akkor úgy alakult, hogy én őket ott hagytam, és onnantól kezdve csak erre az egy bizonyos termékre kezdtünk el fókuszálni. Azt mondtuk, hogy mi nem kereskedni akarunk, hanem szolgáltatást nyújtani.
Kiváltál ebből a cégből, és akkor elkezdtél egyéni vállalkozóként dolgozni, vagy akkor alapítottátok a GMB Solutions?
Akkor alakítottuk a Kft-t, ami kezdetben GMB Studio Kft. Néven futott egyébként 2005-ben. A kolléganőmmel ketten léptünk el a cégből, ketten nem volt 3 millió forintunk, amiből egy Kft-t meg lehetett alakítani, úgyhogy szert kellett tennünk egy csendes társra, aki hozott még 1 milliót nekünk, ugye, és így összejött a 3 millió forint, és meg tudtuk alakítani a céget, és ez volt gyakorlatilag minden tőkénk, ez a 3 millió, és elkezdtük a tevékenységet. Emlékszem, az első megrendelésünk az egy mobilfal volt, kb. Olyan 600 000 forint értékű termék volt, és én azt megrendeltem a gyártótól, le is szállította, és amikor ki akartuk vitelezni a dolgot, akkor derült ki, hogy én elrontottam valamit a megrendelésben, és gyakorlatilag használhatatlanná vált ez a mobilfal, úgyhogy 3 millió forintból eljátszottam 600 000 forintot, és beraktuk ezt a raktárba, amit nagyon sokáig őriztünk egyébként, mementóként ott volt, több mint 10 évig, aztán kidobtuk, mert már bírtuk kerülgetni. A maradék játékra maradt 2,4 milliónk, amiből ismét megrendeltem immáron a jó mobilfalat, és akkor az első megrendelésökön túl jutottunk, tehát lehet mondani azt, hogy azért nem szegte a kedvünket az első fiaskó, és tovább tudtunk menni, és aztán utána kb. 3 év kellett ahhoz, hogy azért igazából megerősödjünk, és ebből a 3 milliós alaptőkéből tényleg olyan tőkét tudjunk kovácsolni, mert a cég önfinanszírozóvá vált. És aztán jött a válság, tehát ez a 2008-as, 10-es időszak, és tulajdonképpen a válság az nekünk nagyon kedvezett. Tehát minket megerősített a válság, az anyacéget onnan kiváltunk, őket meg elmosta. Tehát ez egy óriási elégtételt volt nekünk, hogy gyakorlatilag a volt főnökünknek a véleménye, vagy a stratégiája az nem jött be, mert ő azt mondta, hogy ez macera, és ezzel nem szabad foglalkozni, és pont ez a macera mentett minket meg, és azokat pedig elmosta a válság, akik kis hozzáadott értékű termékekkel kereskedni próbáltak, úgyhogy ez minket igazolt, hál' Istennek, és ez adott egy lökést a cégnek, és aztán a 2010-től 2020-ig, tehát a következő 10 év az egy erőteljes növekedésről szólt. Még azt el kell mondanom, hogy én időközben elvégeztem az MBA-t a műegyetemen, ami tulajdonképpen adott egy más gondolkodást, tehát addig azért zsigerből vállalkoztam, és utána elkezdtem tudatosan céget építeni, és akkor elkezdtem kicsit megtalálni magamat abban, hogy az építő kreatív lényemmel mit kezdjek, és akkor elkezdtem ezt a kreativitást a cégépítésben kamatoztatni talán. És ez a mai napig tart.
Te menedzserként, vezetőként mit élvezel a leginkább abban, hogy itt vagy egy céggel, egy versenyhelyzetben, körülötted mindenütt versenytársak vannak, fenn kell tartani ezt a céget, sőt, szeretnétek növekedni. Mi ebben az igazán izgalmas neked?
Két izgalmas dolog van. Egyrészt az emberek. Tehát az emberek a cégen belül, emberek a cégen kívül, tehát partnerek, beszállítók, hogy emberekkel találkozunk, és emberekkel zajlik valamiféle interakció. A másik meg a sportélmény, amit nagyon szeretek ebben. Tehát, hogy tisztességes versenyben legyőzni a másikat, aztán pedig, ha mégse sikerül legyőzni, akkor pedig gratulálni neki, vagy elvárjuk, hogy esetleg ők gratuláljanak nekünk, ha esetleg mi győzünk ebben a versenyben. Tehát, ha ennek van olyan mellékterméke, hogy még pénzt is keresünk, nagyon örülünk, mert nyilvánvalóan ebből élünk. És ugye ehhez versenybe kell lenni, nyerni kell projekteket, és ezt a versenyt meg én élvezem.
Említetted most is, hogy projekteket nyerni. Kanyarodjunk vissza, megnyertétek a projektet, amit akkor most nevezzünk nevén, ez a W Hotel Budapest projekt volt, ugye?
Így van, igen.
Amennyire értem, ennek a projektnek a célja az volt, hogy egy műemlékvédelem alatt álló épületből, nevezetesen a Drexler palotából készüljön egy luxus szálloda.
Pontosan.
Ez a luxus szálloda a Marriott Hotel lánchoz tartozik.
Így van.
Erre volt akkor egy határidő, amit kitűztek, és ebbe, ha jól értem, amennyire utána értem, és javíts ki, tévedek, volt egy megrendelő, aki egy szaúd-arábiai megrendelő, egy sejk, és figyelj, arra gondoltam, hogy mielőtt belemegyünk a projektbe, előtte egy kicsit mesélek a hallgatóinknak arról, hogy tulajdonképpen mi volt az épület, amiből nektek egy luxus szállodát kellett csinálni.
Jó.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi. Hogy mit is jelent az, hogy és miért volt műemlékvédelem, vagy miért van műemlékvédelem alatt ez az épület. Ez a Drexler palota az András út 25 szám alatt áll, az Operaházzal szemben. Az épületet Lechner Ödön és Pártos Gyula tervezte, és 1883 és 86 között épült. Érdekesség, hogy az Operaházat Ybl Miklós tervezte, aki ekkor a pályája csúcsán van, miközben Lechner és a társa épp csak, hogy visszatértek a tanulmányaikból, és megnyitották az építészirodájukat. És hogy van egy ilyen mendamonda, hogy hogy Lechner állítólag ukázba kapta a tervezéskor, hogy arra figyeljen, hogy az épület mégsem konkurálhat annyira a vele szemben álló operaházzal, és Lechner egyszer ezt így lenyilatkozta, hogy becsvágyom sarkalt, de vigyáznom kellett, hogy az én épületem ne viselkedjék tolakodóan íbő remekével szemben, mert az udvarhölgy lehet szebb, mint a királyné, de úgy kell, hogy a királyné királyné maradjon. Tehát, hogy ha jól értem, volt egy ilyen vetélkedés eleve köztük, amit ugye Lechnernek, mint fiatal építésznek le kellett nyelnie, hogy lehet ugyanolyan szép az ő épülete, de hogy valahogy...
De mégse.
De hogy mégse, és igen. Ez egy ilyen izgi ellentmondás. Igen. Szóval, hogy az udvarhölgynek becézett épület végül ugye megépült, és ma már az UNESCO világörökségi helyszínén álló védett műemléknek számít, ami most már így a 135 éves története során számos szerepet töltött be. Mm-hmm. Például eredetileg ugye a MÁV nyugdíjintézetnek a bérházának épült, azt amikor voltunk a tárlatvezetésen, akkor ugye mesélték is, hogy az alaksorból vasúti sineket, meg ilyen mindenféle építőanyagokat hoztak föl, tehát mindent is találtak ott. Aztán a Drexler palota név kicsit később ragadt az épületre, mert hogy 1894-től megnyitott itt egy kávéház és étterem, aminek az alaksorában állítólag egy söröző is üzemelt, és ez volt az, amit Drexler Béla üzemeltetett, és olyan hírességek fordultak itt meg, mint Puccini, Ibsen, Szinyei Merse Pál, vagy maga az operaház akkori igazgatója Mahler, és hogy igazából a vendéglátóhelyek váltak annyira legendássá, hogy aztán beépült a köztudatba ez a Drexler palota elnevezés az épületről. Azt még kiderítettem, hogy ugye 1907-ben leégett a tetőszerkezete az épületnek, és aztán ezt rekonstruálták, és hogy utána történt az, hogy ugye szemben van az opera, és annak a közelsége okán a balett költözött be, vagy talált otthonra itt az épületben. Először csak 36-ban egy balett magániskola formájában, és akkor utána a háború után 49-től az állami balettintézet költözött be, ami így kb. Így itt is ragadt, egészen az épületnek a 2002-es bezárásáig. És akkor ugye itt jön egy nagyon érdekes váltás, mert 2002-ben egy ilyen erős csend állt be ebben a történetben. Ugye bezárják az épületet, ott áll őrizetlenül, az állaga az folyamatosan pusztul, nem csak kívülről fest egyre rosszabbul, hanem a beázás az így kikezdi a felső szinteket. Ugye hallottam, hogy lopoztak be, mert őrizetlenül állt, és fotózták is az egyre pusztuló épületet, tehát ilyen fotókat lehet is találni az interneten. És így közben teljes rádiócsend van arról, hogy mi lesz ennek az elhagyatott épületnek a sorsa. Mm-hmm. És még petíciót is ugye indítottak arra, hogy mentsék már meg ezt az épületet. Na és ugye akkor végül is úgy alakult, hogy ha jól értem, hogy 19-ben, ezt az akkori tulajdonosa akkor belevág egy ilyen luxus szálloda átalakításába. Számomra laikusként is úgy hangzik, hogy azért ez egy ilyen elég necces projektnek hangzik, de mesélj már, Léci, hogy nektek, akik ugye tulajdonképpen ilyen üvegfal megoldásokat szállítatok, ez miért volt egy kiemelkedő projekt? Tehát ugye most ugye úgy kezdted, hogy megérkezett ez az e-mail, és már az elején láttad, hogy oké, erre rá kell ugrani, ez egy presztízs projekt lesz. Miért?
Így van. Azért, mert láttuk azt nyilván a tervekből, hogy azért ez egy bonyolult és nagyon igényes belső építészet. Ugye mi az vagyunk hozzászokva, hogy egy standard termékcsaládból többnyire standard megoldásokat kivitelezünk, és ebben óriási rutinunk van. Uh-huh. Gyakorlatilag álmunkból fölkeltve a csapatunk összerak bármi üvegfalat, és itt pedig pont ennek az ellentétjéről volt szó. Tehát arról volt szó, hogy számunkra sokszor ismeretlen termékekből, megoldásokból kell egy teljesen egyedi dolgot építenünk, ráadásul luxus minőségben, ahol minden egyes milliméter számít, és úgy fogják átvenni ezt, hogy a legkisebb karcokat is nézni fogják, és egyébként így is vették át. Tehát ez a jóslatom is sajnos bejött, hogy így is vették át. Tehát borzasztóan sziszifuszi munkának nézett ez ki. Egy sziszifuszi munkához meg sok idő kell, ami sok pénzbe kerül. Tehát előre láttuk ennek a buktatóit, meg ennek a nehézségeit.
De ti szeretitek a macerás ügyeket.
Szeretjük a macerás ügyeket, mert eljutottunk oda, meg én is eljutottam oda, a saját magam szintjén is, meg cég szinten is, hogy az ember szeretne valamit lerakni, vagy az unokájának, most már két unokám van, szeretnék megmutatni, hogy na, a nagypapáik ezt csinálták. És az a baj ezekkel az irodaházakkal, hogy itt ezek a bérlemények nem az örökkévalóságnak épülnek, hanem többnyire egy ilyen 4 éves időszakra, és 4 év után ezek vagy átalakulnak, vagy teljesen elbontódnak. Tehát a referencia listákból szereplő, gyönyörű szépen lefotózott üvegfalaknak szerintem a 20-25%-a már nem létezik. Tehát ez egyben ez a jó is, mert utána építünk ugyanarra helyre egy másikat, tehát üzletileg ez egyébként kiváló, de hogyha az ember valami nyomot szeretne hagyni az utókornak, akkor ez egy fájó pont. Ez pedig egy olyan lehetőség volt számunkra, hogy itt aztán nyomot hagyhatunk igazából, mert bent a belvárosban egy igazán presztízsértékű munkában részt venni, ami várhatóan nem 4 évre épül, hanem egy sokkal hosszabb időtávra. Valószínűleg még a unokám unokája is láthatja a jó esetben, persze nem biztos. Lényeg az, hogy egy hosszabb időtávra készül. Úgyhogy ez egyre nagyobb igény számomra, hogy olyan épületekbe is részt vegyünk, amik azért hosszabb távra jönnek létre, és az ember sétálva a városban jobbra néz, akkor eszébe is, hogy igen, itt vagyunk, meg balra néz, akkor ott is ott vagyunk, és ugye ez önmaga, nem azért, mert dicsekednek, hanem önmaga számára egy visszaigazolás, hogy hát akkor mi valamit csináltunk, valami kézzelfoghatót.
Jó, de akkor itt van ez a sportszerű nehezítés is, hogy itt nem a nulláról húznak fel egy luxus szállodát, itt egy műemléképületből kell átalakítani, vagy megépíteni.
Ez így van, és nyilván a 19. század vége felé, amikor az épület épült, akkor megjegyzem, egyébként az építőipar nagyon-nagyon profi volt, ugye a 19. század vége, 20. század eleje körül épült ki gyakorlatilag az egész történelmi belváros rekordidőn belül, tehát borzasztó gyorsan, borzasztó jó minőségben tudtak építeni egyébként. Ezt nem is értjük egyébként mai szakemberek, hogy ezt hogy csinálták. Most föl vagyunk szerelkezve számítógépekkel, lézerrel, ilyen-olyan kütyűvel, gépekkel, és nem épül meg sokkal hamarabb egy épület, és sokkal jobb minőségben sem. De azért nyilván a méretpontosság meg az idővasfoga, azért ezeket úgy kell elképzelni, hogy azért semmi nem vízszintes, semmi nem függőleges, semmi nem derékszög, és ugye ebbe a környezetbe kellett bele álmodni azt a belső dizájnt, ahol a mi szerkezeteink mindennel összhangba kellett lenniük, és ugye az épületre jellemző egy ilyen pepita mintás saktáblás pattern, ami megjelenik mindenhol, a falon, a földön, a mennyezeten, ugye a mi üvegfelületeinken is megjelenik ez a mintázat, és ezeknek a vonalvezetésének milliméter pontosan futniuk kellett mondjuk a padlóburkolat vagy a falburkolat csempézetével, ugye, és ez egy ilyen belső adottságban, ahol igazából nem kezdve semmi annak, hogy valami téglalapszerű dolgot rakjunk bele, tehát aminek van horizontális és vertikális rendszere, tehát ez nagyon nehezítette a dolgot, hogy tudjuk ezt úgy megcsinálni, hogy ebbe a kicsit ilyen organikus belső világba ezt valahogy beleillesszük, úgy, hogy az ráadásul kapcsolatban legyen a többi dologgal is. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt.
Tehát ahol nincs semmi egyenes, ott nagyon nehéz idomulni bármi.
Semmi egyenes, ugye? Minden görbe, minden ferde, és nekünk bele kell rakni egy ilyen horizontális, vertikális rendszer. Tehát ezt próbáltam elmondani, ez nagyon nehéz volt.
Tehát vegyük hát még egyszer, akkor van ez a Prestige projekt, ugye? Luxus színvonalú elvárásokkal, műemlékvédelem alatt álló épületben kell dolgoznatok, ahol, ha gondolom, minden mozdulatra figyelned kell, mert hogy bármilyen kárt is csinálsz, az valószínűleg milliókba fog kerülni. Vagy helyreállíthatatlan károkozol. Viszont akkor ugye belecsöppentetek ebbe a helyzetbe, hogy megkaptátok a munkát. Ugye elindult volna a kivitelezés, de hogy mégsem haladt a kivitelezés. Mondtad, hogy kimentetek, csekkoltátok, azt hittétek, hogy már javában halad a munka, és ti mindjárt rá tudtok ugrani a rátok eső részre a munkából, de hogy azt érzékelted, hogy egyáltalán nem halad. Mik azok az általános nehezítő körülmények, amik bejátszottak, és ami miatt, vagy amik ezt okozták?
Hát a műemlék jelleg, ugye az úgy kell elképzelni egy műemléképület felújítását, hogy ugye kivonulnak a műemlékesek is, ugye az épület belső is nagyon gazdagon díszített, rengeteg stukkó, mindenféle szobrocska, épületkerámia, stb. Kivonultak a műemlékesek, műemlék védelemmel foglalkozó restaurátorok gyakorlatilag, ezek többnyire fiatal hölgyek voltak, és egy ilyen fogkefe méretű ecsettel elkezdték simogatni ezeket a kis bogyocskákat.
Tehát gondolom, ők nem ezren voltak, nem?
Nem ezren voltak, és ezért erre tényleg ránéztünk, és elkezdtünk sírni, hogy ebből soha nem lesz semmi. Biztos vagyok benne, hogy ez nem fog elkészülni. És ugye jártunk ki hónapokon keresztül az épület, és azt láttam, hogy a lányok még mindig ott vannak, a létretetén is még mindig simogatják a bogyócskákat. És egyszerűen ez egy ilyen never ending story-nak nézett ki. És akkor mi vártunk, hogy akkor mikor lesz olyan állapotban az egész, hogy egyáltalán mi megjelenhetünk, ugye tükrökkel, javarészt a mi munkánk, ugye mi a belső üvegszerkezeteket vittük, aminek a kb. 70-75%-a üveg volt, ugye, mert az egész koncepcióban a tükör, nem is üveg, tükör volt. Tükör az egy fontos szerepet játszik, egyrészt a balett intézetnek a balett tükörre hajoz, másrészt meg a lenti spárész pedig az egy ilyen nagyon varázslatos üveglabirintus, ami egy kicsit ilyen hudinés, ilyen illúziókeltő valami, tehát egy ilyen varázsvilág az egész, a sok tükörrel nagyon ügyesen játszott a belső építész, tehát tényleg ez a hatás, ez visszajön. Lényeg az, hogy egy tükör az tulajdonképpen egy sima üvegtábla, ezek 4-6 mm-es üvegtáblák, amik a hátulján van egy ilyen foncsornak nevezett festés gyakorlatilag, de borzasztó érzékenyek és borzasztó rékenyek ezek. Egy sokfajta építési üveg van, egy edzett üveg vagy egy laminált üveg, sokkal több mindent kibír, ez nem. Gyakorlatilag rálehelsz, vagy szinte picit megütöd valami fémtárgyal, azonnal törik. Nem is beszélve a karcokról. És tényleg ezek úgy lettek átvéve, hogy nagyítóval nézték a karcokat, és rengeteg gyakorlatilag laikus által észre vehető karcok miatt cseréltünk ki rengeteg tükröt. Nyilván ezt azért belekalkuláltuk valamennyire az ajánlatot, mert tudtuk, hogy ez egy ilyen dolog lesz, de hát vérzett a szívünk, hogy mennyi sok üvegtáblát kidobtunk gyakorlatilag fölöslegesen.
Beugrik, hogy most költöztem egy 2 hónapja, uh-huh. És hogy hát egy költözés az olyan, amilyen, de hogy igazából vannak a nehéz cuccok, meg vannak az érzékeny cuccok.
Igen,
és
igen.
Hogy emlékszem, hogy amikor a tévét, meg azokat a kerámiákat, meg ilyesmiket viszed le a kocsihoz, meg azt szállítod, hát akkor izgulsz a legjobban, igen, nem? Igen. Tehát igazából akkor ti voltatok az a brigád, akik a legérzékenyebb, legtörékenyebb, legsérülékenyebb részét kellett, hogy szállítsatok. Hogy képzeljük el, hogy mikor kerültök ti sorra ezen az építkezésre, akkor gondolom nem te vagy az első, aki berakod az üveget, utána még melletted ott hónapokig flexeljenek, meg kalapáljanak.
Így van. Ahogy mondod, mi hoztuk a legérzékenyebb és egyben legnehezebb cuccokat is, mert ezek nehezek is egyébként, tehát sok emberrel tudjuk csak ezeket mozgatni, nagy üvegtáblák volt szó. Akkor tudjuk ezeket berakni, feltételezzük azt, hogy a fogadó szerkezetek, ugye minden kész van, tehát gyakorlatilag mi az utolsó stádiumban érkezünk, vagy az utolsó stádiumok egyikében, amikor már mindenki úgymond a saját maga dolgával elkészült, na hát ez volt a legnehezebb része, mert ugye mindenki küzdött a saját dolgával, mindenkinek ez extra feladatot jelentett.
Mindenki csúszásban
volt, igen. És ugye mi ezt láttuk, és tudtuk azt, hogy a határidő nem változik, viszont mindenki csúszik, tehát a mi várható intervallumunk, ami alatt be kell varázsolnunk az üveget, az egyre rövidebb kis időszaknak tűnt.
0 és 5 másodperc.
Gyakorlatilag igen. Az életünk erről szólt, tehát nem ezért voltunk meglepve, mert az életünk arról szól, hogy tegyünk csodát a végén, de tudtuk azt, hogy itt nem lehet csodát tenni 5 perc alatt. Tehát ez
mert
tudatosul.
Ez nem egy lapra szerelt megoldásokkal.
Ez így van. Ez nem egy gyors standard megoldás, hanem itt nagyon oda kell figyelni. Úgyhogy tudtuk azt, hogy a csodát várják tőlünk, és ahogy egyre rövidült az idő, ez egyre jobban izgultunk, hogy ezt a csodát mi nem biztos, hogy meg tudjuk lépni.
Volt valami értelmezhető átadási struktúra a munka során?
Igen, tehát az épületet úgy kell elképzelni, hogy van egy földszint, ami tulajdonképpen a lobby, vendégfogadás, éttermi funkciókat kapta, és a szálloda szintek az 1-től 4 emeletig, és utána az 5. emelet pedig a korábbi tetőtérnek a beépítése volt. És ugye föntről haladtak lefelé, tehát először a padlástér vagy tetőtér beépítés készült, és ugye szintenként haladt lefelé az épület. Uh-huh. Ugye elkészült egy szint, azt bezárták, és utána a következő etap volt az egyenlejjebb lévő szint, és értelemszerűen a legutolsó volt a földszint, illetve hát a földszintet még megelőzte a földszint alatti pincébe kialakult spa, és ilyen élmény terület, tehát a spa mellett ott azért sok minden egyéb is, masszázs, stb. Kozmetika helyet kapott. Tehát ez volt a sorrend.
Hogy azt mondod, hogy egyre csak rövidül az az idő, ami alatti csodát kellene tegyetek,
igen.
És hogy egyébként úgy számolnak vele, hogy helyszínt kész van, akkor ezt bezárják. Na jó, de igen. Akkor, tehát hogy fizikailag hogyan tudjátok megcsinálni azt, hogy ott álltok, nem fértek hozzá a munkához, és nem fértek hozzá, és akkor utána tényleg mindenki felsóhajt, és kilép, és ránézel az órára, és 1 perc múlva lezárják a szintet. Tehát, hogy akkor hogyan kerültek oda azok az üvegek, amiket láttam a saját szememmel, hogy oda kerültek, és csodálatosan szépek voltak.
Hát igen, igen, mindent ki kellett találni, hogy hogyan tudjuk becsempészni gyakorlatilag ezeket az üvegeket, az ajtó alatt nyomtuk be szinte őket, tehát nyilván az előttünk lévő elkészült nagy nehezen a véghatáridőre, és akkor nekünk nem maradt gyakorlatilag nulla percünk sem. Azért ez sarkítás, de nagyon kevés időnk maradt, és sokszor volt tényleg az, hogy már a határidő után mentünk vissza éjszaka hétvégén, és mindenféle trükkökkel már bejutottunk a lezárt területekre, és akkor tudtuk igazából befejezni a munkáinkat.
Mert tudtátok, hogy amúgy, ha jön az átadás, akkor ki fogják szúrni, hogy ez a munka.
Hát így van, tehát átadásra készen kellett lenni, tehát ez nem volt kérdés.
Kicsit úgy érzem, hogy akkor ez az egész egy ilyen versenyfutás volt az idővel, az óra ketyeg, ugye át kell adni minden szintet, gondolom van egy végső átadás, meg a végén átveszik az épületet, meg itt mesélted, hogy nálatok is, ahogy a filmiparban is van egy hibalista.
Így van.
Miután csak ugye a filmiparban shotokat javítgatunk az animációs filmeken, ti meg akkor gondolom a felületeket javítgatjátok fizikailag, és azért mesélted, hogy volt is azért, amit bőven kellett javítani. Ki tudsz emelni olyan sztorikat, amik olyan igazán neccesnek tűntek, hogy ezt most nem fogjuk tudni megcsinálni. Tehát értem, hogy ezt várjátok, de ez most nem lesz meg. És mégis sikerült.
Hát az egész építkezés erről szólt, tehát egy folyamatos sztori. Igazából igen, velem esett meg egy olyan történet, hogy gyakorlatilag már a szállodára azt lehet mondani, hogy már majdnem kész volt, és már adták át ezeket a szinteket, területeket, és a sejk egyszer csak kíséretével eljött, és egy bejárást tartott. És hát a mi megbízónk, a fővállalkozónak az első embere hívott föl, hogy hát baj van, segítsünk. Egy péntek délután nap volt, ugye már mindenki hazament, gyakorlatilag mindenki bezárta az üzemet. És fölébb ott, hogy hát hétfőn egy bejárás lesz, és még vannak olyan szerkezetek, amik nem készültek el, önhibánkon kívül, mert még nem állt úgy az épület, de hát ezeknek ott kell lenniük, mert nem lehet hiányos a teljesítés. Tehát a sejk végigmegy, ott nem láthatja azt, hogy mondjuk nincs ott egy ajtó. És azt mondtam először a megrendelőnek, hogy de hát ez az ajtó, ennek az elkészítése körülbelül 2 hét, mert olyan megmunkálást igényel, olyan üvegből készül, ez egy nagy tisztaságüveg, CNC megmunkálás, stb. Egyszer lehetetlen ezt hétvégén megcsinálni. És akkor azt mondta, hogy most a lehetetlent kell valahogy átlépnünk, mert hogy ez nem hiányozhat a helyéről. És akkor azt mondtam neki, hogy jó, hát azt tudjuk csinálni, hogy a sejk nyilván laikus, nem ért hozzá. Ő azt fogja látni, hogy az ajtó ott van a helyén, és gyakorlatilag a listán kipipálhatja. Úgyhogy készítettünk egy ajtót, ami messziről valóban üvegajtó volt, és úgy nézett ki, mint a többi, de gyakorlatilag használhatatlan volt. Tehát bezárni nem lehetett, ugye nem volt megedzve, tehát ahogy bezárták volna, gyakorlatilag eltört volna.
De most beraktatok egy díszletüvegajtót tulajdonképpen.
Beraktunk egy díszletet, igen, egy díszletüveget.
Azon a hétvégén.
Pontosan. Azt rekord idő alatt, tehát az a szombat délelőtt már a helyén volt.
Azt.
És ugye szombaton már ott ők saját maguknak listáztak, tehát már szombaton fölkerült ez a hiba pont ki lett húzva a listáról, tehát várható volt az, hogy ez át fog menni, és a sejk nyilván ezt nem kezdte el szerencsére nyitogatni, zárni, vagy egyáltalán közelebbről megnézni, úgyhogy lehet, hogy ez mentette meg a hazát, mert azért az átadási időszak az mindig egy véghajrá, ennél az épületnél is egy véghajrá volt, ahol mindenki, így mi is próbálta gyorsan még befejezni az ügyeket, nyilván mások és hasonló cipőben jártak. És ez már egy olyan időszak, amikor hibás teljesítés lehet, de olyan nem lehet, hogy valami hiányzik a teljesítésből, mert akkor az esetleg akár egy ködbérigényt is magával vonhat. Úgyhogy ezért nagy köszönetet kaptunk, mert lehet, hogy ezen múlt az, nem biztos, nem tudom, de lehet, hogy ezen múlt az, hogy a sejk nem pipult be, és nem mondta azt, hogy akkor most megködbérezzük itt a generál kivitelezőt.
Ez egy szép trükk volt, és volt még bármilyen necces szitu, amire emlékszel? Amikor úgy érezted, hogy jó, azt nem fogjuk megoldani?
Volt, igen, mert volt egy olyan rész is, hogy voltak tűzgátló üvegek a lobbiban, ráadásul éves tűzgátló üvegek, most a tűzgátló üvegről azt kell tudni, hogy borzasztó lassan szállítják, ezt mindig külföldről jön, és nagyon speciális üveg, ezt ráadásul íves kialakításban legyártani borzasztó körülményes, hosszadalmas, és volt 4 ilyen íves, volt íves üvegünk, egy ilyen boltíves nyílásba kellett berakni, és a kollégák lerendelték ezt 4 üveget, nagy nehezen végre megjött, és akkor be akartuk építeni, akkor kiderült, hogy hát ezek sajnos nem jók, ezek az üvegek méretben. Hogy ezt aztán miért nem stimmeltek, hogy ez most a mi felmérésünk volt, vagy időközben ott valaki bármit mókolt, azt nem tudom, lényeg az, hogy nem tudtuk felhasználni, és akkor újra kellett ezeket rendelnünk. Persze, szuper SOS, sürgetése gyors, valahogy a beszállító ezt elfogadható időn belül újra gyártotta.
Most megint hozzátehetjük, hogy ugye ez az utolsó pillanatban berakjátok, és akkor derül ki, mert hogy ti vagytok a végén a sorban.
Így akkor, hogy nem jó, igen, pontosan.
Igen. És akkor még kérlek, akkor még egyszer gy gyártsátok le, még egyszer szállítsátok ki, és gyorsan.
Igen, ráadásul egy olyan dolgot, aminek eleve lassú a gyártása. Tehát nagy nehezen kikillódtuk, viszonylag gyorsan tényleg legyártották, kihoztuk, és a négyből hármat sikeresen beiptettünk, a négyiket pedig eltörtük ügyesen, akkor elkezdtünk sírni.
Előfordul, mert költözéskor egy-két pár eltörik.
Abszolút, elkezdtünk sírni, hogy most már ezt nem tudjuk megmenteni, és akkor valakinek az volt az ötlete, hogy nézzük meg a raktárba heverő korábbi négyből esetleg valamelyiket föl tudjuk használni, és óriási mázlira az egyik tökéletesen odaillett a törött helyére, úgyhogy akkor azt is ki tudtuk pipálni, úgyhogy ez már tényleg ez a szerencse kategória volt, tehát már más nem tudok mondani. Akkor voltak még olyan dolgaink, hogy az egész épületet végigkíséri egy ilyen nagyon jellegzetes fogantyú, ami megjelenik, egy ajtófogantyú megjelenik, valamennyi ajtó, tehát a főbejárattól kezdve a WC ajtóig, vagy a beépített szekrény ajtóig mindegyiken hasonló színű és alakú fogantyú van, amit egyébként az angol belsőépítész egy angol cégnek a termékét tervezte be, és meg is jelölte ennek a pontos paramétereit. És ugye ez a dizájnnak a szerves része volt, és meghatározó része volt, így mi szépen megrendeltük ezt a terméket Angliából. Ráadásul egy nagyon drága termék volt, tehát fogantyúnak rendkívül drága volt.
De nevén merjük nevezni az összeget?
Hát egy 100 éves nagyságrend egy ilyen fogantyúért, és hát sok száz darabot hoztunk belőle. És megjött a fogantyú, a dizájn tökéletes, no de a szín. Kiderült, hogy a terven félreérthető volt a színkód, és mi nem a jó színkódot, de itt egy árnyalatbeli különbségről volt szó, tehát nem arról volt, hogy a sárga helyett kéket hoztunk, hanem ugyanazt az aranysárgát hoztuk, de egy sötétebb tónusban. És kérdeztük a többieket, akinek hasonló fogantyú kellett hozniuk, hogy ők hogy ugrották meg ezt a fogantyú kérdést, mert azért itt is nagyon sok volt a szállítással terjedő fizetési kondíciók, nehezek voltak, ugye Angliából behozni bármit most már vámköteles, stb. Uh-huh. Tehát van egy ilyen adminisztrációs macera. És ők nagyon lazán, és hát majd legyártjuk valahol itt a vidéken, Józsi majd ezt összehozza. Nyilván azért ennél igényesebb cégeknél gyártották le, de lényeg az, hogy ők legyártották.
Fogták az eredetit, amiről volt egy kép, vagy egy nem tudom, egy minta.
Igen, hát nyilván volt ennek műszaki dokumentációja, és meg alapján legyártották, egyébként nem rosszul megjegyzem, és a jó színben, tehát nekünk utána az eredetileg megrendelt nagyértékű fogantyúkat át kellett pingáltatnunk, festetnünk arra a színre, ami aztán jó volt. Aztán nyilván ebből a végén senki nem lát semmit, és aztán egységesült ez a fogantyú kérdés, tehát bárki mondja a szállodában, akkor minden ugyanazt a fogantyút látja ugyanabban a színben.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor ti tartottátok magatokat a megrendelő igényekhez, és berendeltétek az eredetit.
Így van.
Csak megszívtátok a színnel.
Gyakorlatilag igen.
Ezt visszaküldeni nem lehet, meg azt mondani, hogy bocs, akkor kérnék másik 100 000 darabot abból a színből.
Nyilván, így van.
A többiek azok megoldották okosba. Nyilván egy értékelhető minőségben gyártották le, de jó színben, és a végén nektek kellett idomulni a többiek utángyártott, ha hívhatjuk így, utángyártott megoldásaiknak a színéhez.
Gyakorlatilag igen, ez történt.
De legalább szebb volt a második szín, mint az első. Megérte?
Az első szín is gyönyörű volt az a szín, de hát nyilván nem mi voltunk az átvevők. Nyilván az egész felsítésznek volt egy színkoncepciója, és ugye ahhoz kellett igazodni, úgyhogy nagyon szigorú volt egyébként ez a szín koncepció. A színekről hagyd mondjak meg egy mondatot, hogy amikor én először láttam ezt az épületet, ugye szétverve, de megnéztük a mintaszobákat, és borzasztó nagy kontraszt volt a szétvert épület meg a mintaszobába belépve, ugye borzasztó színes volt, szinte már ilyen ordinári harsogó színek voltak, ilyen nagyon, nagyon ízléstelennek tűnt így elsőre, sőt azt mondanám, hogy gicsesnek. És akkor az ember úgy jött ki ebből a mintaszobából, hogy úristen, hogy fog kinézni az egész szállod, egy ilyen harsogó, gicses, valamit csinálunk ebből a gyönyörű szép épületből, és akkor építészként én megmondom őszintén, hogy húztam a számat, úristen, mi lesz ebből, és egyébként ha bárki most bemegy ebbe az épületbe, akkor azt látja, hogy nagyon jól sikerült ez a sok harsány színnel bánni. Ez egy olyan érzékeny terület, hogy az ember mikor lép át a gícsbe ezekkel a harsány színekkel, de nem lép át egyáltalán az épület, nagyon harmonikus, nagyon, nagyon jól sikert. Tehát látszik, hogy profi munka volt, tehát ez a színkoncepció az tényleg egy jól előre kitalált valami, tehát értem most már, hogy miért ragaszkodtak ahhoz, hogy... De mert valószínűleg más építkezés azt mondja, hogy hát egy kicsit sötétebb, hogy jó lesz. De itt ezt nem mondták, itt ez nem volt jó.
Ők tudták, mit szeretnének.
Abszolút. Ugye? Nagyon, nagyon tudták.
Igen, és ha már így ebbe belementél, és tényleg rengeteget beszéltünk arról, hogy akkor van itt ez a szerencsétlen épület, amit nagyon magára hagytak, és rosszul kezeltek, és már-már úgy éreztük, hogy nem fogja senki megmenteni. Volt ez a kis szörnyeteg.
Igen.
És hogy ebből lett, úgy érzem a szavaidból, egy szépség, hogyha fogalmazhatunk így, és egyébként a te szavaidat idézem, amikor beszélgettünk, te is így fogalmaztál. És a show notes-ban egyébként majd fogunk linkelni olyan cikkeket, ahol majd a hallgatók is megnézhetik a képeket róla, de hogy amikor elkészült az épület,
igen,
és most már ezért tényleg befelélegeztetek, és tényleg egy csomó bonyodalom és konfliktus, meg akadály árán elvégeztétek a saját munkátokat, látom rajtad, hogy nagyon büszke vagy erre az eredményre. Mi az, amit kiemelnél? Miért olyan csodálatos ez a végeredmény?
Hát büszke vagyok én is, meg büszke mindenki, aki ezen dolgozott a cégtől, meg büszke az egész cég is erre, mert ez egy komoly tartást adott mindenkinek, aki ezt végig szenvedte, meg mondom az egész cégnek is. Mert ez a mi szintünkön egy nagy eredmény, tehát jobban kihúzza mindenki magát az irodába, és peckesebben jár, mert ugye bebizonyítottunk saját magunk számára, hogy mi képesek vagyunk egy ilyen feladatot elvégezni, és sikeresen megcsinálni, és olyan színvonalon, ami az elvárt volt. És egyébként ugye azóta több bejárást is szerveztünk az épületbe, és magam is mindig elcsodálkozom, meg egyébként ugye a szakmából hozunk vendégeket, ők is elcsodálkoznak az, hogy ez milyen tényleg jó érzésben menni, harmonikus, profi.
Különleges?
És abszolút különleges. Tehát abszolút elérte azt a célt, amit a tervező építész, belső építész célja volt, hogy létrehozni ebbe a történelmi környezetbe egy tényleg odaillő, de extravagáns valami luxus dolgot, ami nagyon erősen kötődik egyébként Budapesthez, meg ez a millióhoz. Tehát a földszinti kávéházi hangulat és a sok aranyozás, meg a sok tükör mégis valahogy harmóniában van egymással, és egy jó érzése van az embernek bent lenni ebbe a térbe. Az ember azt gondolja, hogy bemegy egy olyan WC-be, mondjuk egy olyan térbe, ahol a padló, az összes fal és a mennyezet is tükörből van, hát az egy kicsit zavarba ejtő.
Mm-hmm. Egy csodák palotája, nem?
Mint csodák palotája, de mégis működik a koncepció. Tehát azt lehet mondani, amikor az egész összeállt egy nagy szerves egészé, akkor az ember ez a wow érzés, ugye, a két legdrágább szobát is wow szobának hívják, hogy bemegy az ember, és wow. Tehát így leesik az áll a szó szerint. Tehát én kétszer ugye, elnöki lakosztály, meg van egy ilyen...
Egy vice president.
Meg egy kisebb. Az egyik a fekete színek dominálnak, a másik meg a fehér színek egyébként, és mind a kettő a balettra is utalt, tehát bemész és leesik az állat szó szerint. Tehát azt tényleg látni kell. Ez fantasztikus. Tehát le a kalappal, akik ezt megálmodták.
És egyébként emlékszem, mert a te jó voltodban én is járhattam ebben a két elnöki lakosztályban, hogy ahogy mondod, az egyik elnöki lakosztály, ami azt hiszem 180 négyzetméteres, vagy valami ilyesmi, az ugye fekete színben úszik. És hallottuk is ezt a sztorit, hogy itt ilyen sejkek, meg sziget, nagy színpados fellépők szálltak meg, volt, aki 4 órán át volt egy szobában, mert hogy éjfélkor megérkezett, és 4-ig aludt hajnalban, aztán már repült is tovább. Igen. Meg hogy mindenféle rendezvényeket tartanak.
Igen.
És ugye van ez a vice president, vagy valami, nem tudom, hogy hívják a másik lakosztályt, ami ugye fehérben tündököl főleg, és ugye az egyik a wow, a másik meg az extreme wow.
Igen, azt hiszem így van. Igen, ez a pontos megnevezés. Igen. Úgyhogy ez olyan dolog, amikor valaki csinál valamit, mondjuk ugye részt veszünk egy munkába, és csináljuk egy részét, és nem látjuk az egészet mögötte, addig szkeptikusok vagyunk, ebből mi lesz, és akkor felhúzódik a függöny, és meglátjuk az egész szobrot egybe, vagy az egész kreálmányt ebbe, akkor jövünk rá, hogy na igen, akkor ennek mi értelme volt. Úgyhogy ez az érzés, ez megvan, és akkor bemegy az épületbe, tényleg ez a feeling.
Igen, emlékszem, hogy az egyik beszélgetésünkkor te úgy fogalmaztál, hogy tulajdonképpen ami elkészült, az leginkább egy ilyen mesevilágra hasonlít, vagy téged egy mesevilágra emlékeztet.
Abszolút. Ez tényleg így van, ezt a mai napig tartom, hogy ez ilyen Alice csodaországban, ami nem gicses. Tehát, hogy ez egy nagyon jól sikerült mesevilág, ami azért kötődik a valósághoz elég előteljesen. Mondom, a földszinti kávézónak a bútorzata, az ülésrendje, az a régi századfordulós budapesti kávézóknak a hangulatát idézi. Egyébként még azt el akartam mondani, hogy ez az egész balettintézet, mint épület, meg kávézó, hogy annak idején, mikor én úgymond készültem az építész, nem tudom, lényemre vagy szakmára, akkor a 80-as évben megjelent egy könyv, a Klösz Györgynek a századfordulón készített fotóiról, Budapest annó, ez volt a könyv címe, talán mai napig kapható. Ebben látható egy nagy kép a Drexler Palota kávéházáról, amit tulajdonképpen az árkádok alatt ülnek a kemény kalapos urak, és iszák a kávét, olvassák a sajtótermékeket, és ez a kép úgy belimégett, úgy megmaradt bennem, és nagyon örülök neki, hogy most ez a kávézó gyakorlatilag újra élet, és most ugyanúgy nyáron az árkádok alatt asztalokat és székeket látunk, és kávézó embereket, és a másik olyan vonulat, ami valahogy ehhez az épülethez, vagy az építészhez köt a Lechner Ödönhöz, hogy a családba bekerült az egyik lányomnak a férje, aki a Lechner Ödönnek a leszármazottja, és így az unoka, a közös gyermekük, Lechner unoka, tehát kapcsolatba kerültem ezúton is a Lechner családdal, és közvetve az épülettel is, úgyhogy ez az épület valahogyan oldalról kísérti az életemet.
Akkor ez meg korábban megszólított téged, hogy neked ezzel az épülettel dolgod lesz.
Valószínűleg igen.
Lechner épülettel. Igen. Nagyon szép. Mit látsz magad előtt? Mik a következő nagy projektjeitek?
Hát az, hogy ezt a dolgot sikeresen átadtuk, az nagyon jól esett magunkat kifújni, és nagyon adott egy olyan tartást, meg egy olyan erőt, hogy akkor még, ha ilyesmit képesek vagyunk megcsinálni, akkor mást könnyedén megcsinálunk. És persze magabiztosabban kezdtünk el, vagy még magabiztosabban próbáltunk versenyezni, és ennek a versenynek hál' Istennek lett is eredménye, úgyhogy most ott tartunk, hogy hát nagyon tele van a táncrendünk, ha úgy tetszik, és nagyon sok nagy munkán dolgozunk, főleg székházprojekteken, amiben vannak műemlékjellegű épületek is, meg vannak egyéb ugye modernebb épületek is, amik azért volumenében nagyok, és ott pedig oda kell rakni magunkat kapacitásilag, tehát hogy tudjuk ezeket finanszírozni, kivitelezni időben, és egyáltalán menedzselni. Úgyhogy most fel van adva a lecke, úgyhogy ezt akartuk, megkaptuk, úgyhogy most egy újabb próbatétel, hogy ebbe belebukunk vagy sem, reméltek nem fogunk.
Ez alapján a sikersztori alapján én nem tudom elképzelni ezt a szenáriót, hogy ezt ne küldenétek be ezeket a gólokat a vonal mögé. Hát figyelj, nagyon köszönöm, hogy elmesélted ezt a sztorit, és gratulálok az egész csapatnak.
Köszönöm szépen és az neked, ünnepükben
is. És hiszen a csapatot te raktad össze. Azt a hallgatóknak akkor mondjuk el, hogy egyébként igen, a show notes-ban fognak találni egy csomó linket, ahol láthatnak fotókat az épületről, viszont ezt az épületet ezt személyesen is be lehet járni. A bár meg az étterem szint, ez bárki számára megközelíthető, meg a lobbiba is ugye be lehet menni.
Így van, így van.
Vagy nem tudom, hogy az egész épületet megnézik.
Ugye a lobbiba, az étterembe bárki bemehet az utcáról. Vannak szervezett épületbejárások, egy 10-12 fős csoport vezetéssel együtt az ilyen 100 eurós költség, tehát én azt mondom, hogy ez 12 emberre leosztva nem egy kifizetetetlen dolog, és nagyon érdekes, mert megmutatják az épületet a pincétől a padlásig.
És akkor lényegesen olcsóbb, mint ahogy emlékszem, az Extreme Wow lakosztály valami.
Igen.
Több ezer dollár egy éjszakára.
Valóban. És akkor ott élvezhetjük annak a vendégszeretetét mondjuk 5 percig.
Szerintem megéri. Jó, nagyon szépen köszönöm, Péter.
Én is köszönöm.
Nagyon sok sikert kívánok neked, meg a GMB Solutionsnek, és remélem, hogy folytatjuk a beszélgetést.
Én is remélem. Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.